egy professzor volt, a Virginia Egyetem pszichiátria professzor, és ő ilyen eseteket dolgozott fel, 2-3 ezer ilyen esetet dolgozott fel, amikor gyerekek emlékeznek előző életükre. És tehát, hogy van sok ilyen példa, de manapság olyan erős ez a propaganda, meg a gyerekeket már beültetik a tévé elé, már nagyon fiatalon, és akkor ez így befedi. Tehát, hogy lehet ezeket befedni? Tehát, hogy a sok anyagi dolog, anyagi vágyak, hogy befedi ezeket.
De akkor mondjuk, hogyha van Krisnából egy gyermek, aki megszületik, és bakta családban nő föl, és nagyon érik ilyen hatások, akkor az elképzelhető, hogy ők sokkal nagyobb százalékban emlékeznek mondjuk az előző életre.
Nem tudom emlékezni. Tehát, hogy ezek mind Krisnától is függnek, hogy valakinek adja az emlékezetet, vagy nem, mert a Mataji idézte a Bhagavad Gita-t, Krisna mondja, hogy tőle jön az emlékezet, a tudás és a felejtés. De ez elképzelhető.
És akkor, amikor ebben mondjuk úgy mesterségesen belenyúlunk, tehát mondjuk Jayadeva Prabhu-ni csinál, akkor végülis neki is úgy Krisna adja a felhatalmazást, és akkor ő ezt mondjuk ilyen terápiás célra, vagy úgy milyen, tehát hogy baktáknak végülis mi hasznuk származhat abból, vagy nem baktáknak, hogyha mondjuk meglátjuk az előző életeiket, tehát hogyha egy-egy ilyen elakadás, vagy egy-egy ilyen problémát lehet ezek által így feldolgozni.
Általában Jayadeva Prabhu is akkor nem szokta csinálni, hogyha valaki csak kíváncsiságból, hogy szeretné megtudni. Mert annak igazából nem arra kell használni. Hogyha valakinek van valami komoly betegsége, vagy komoly pszichés trauma, akkor segíthet. Segíthet, hogy akkor mögé tud látni kicsit jobban a dolgoknak. De általában csak szórakoztatás kedvéért nem szokta csinálni. Tehát, hogy csak hogyha valakinek komolyan egészségügyi szempontból szüksége van erre.
Meg ez nem is nagyon kedvezem, mert összezavarja az
animációt. Igen, tehát, hogy azért
felejtjük. Ezt az egy életet is elég megy.
Tehát, hogy azért felejtjük el, mert az egy könnyebbség. Mert az egy könnyebbség nekünk, hogy elfelejtettük. Mert igen, összezavar bennünket. Akkor, hogyha nem elég erős a lelki... Nem elég erős a lelki azonosságunk, hogy mi Krisnának a szolgái vagyunk, akkor, hogy én most ez vagyok, az vagyok, amaz vagyok, összezavar bennünket, hogy én most ki vagyok végül. Tehát, hogy azért igazából nem szükséges. Általános szempontból nem szükséges emlékezni rá. Meg tudjuk az előző életünket, és utána megtudtuk a egyel előzőt, az előttit. És mi tapasztalunk, hogy amit a Bhagavad Gita mond, az úgy van. De azt el tudjuk olvasni a Bhagavad Gita-ból. Tehát el tudjuk olvasni a Bhagavad Gita-ból. És lehet, hogy ez erősítheti a hitünket, hogy ez tényleg úgy van. Előfordulhat, de igazából nem szükséges, mert a hitet lehet csak hallás útján is erősíteni. Tehát, hogy... De azért nem szokták javasolni, mert igen, összezavarhatja az embert, hogyha valaki csak kíváncsiságból. És már én láttam erre példát, mert akkor az is elkezd kiderülni, hogy akkor más személyekkel, akikkel most is kapcsolatban vagyunk, mi volt a korábbi életben a kapcsolat. Ugye ez volt, ez az volt, így viselkedett, úgy viselkedett. És ugye most is van kapcsolatunk egymással, és most is vannak konfliktusok. És akkor, hogy nem csak ebbe az életbe emlékezünk a konfliktusokra, hanem előző életbe is. De én azt hittem, ezt már letudtuk, ezen lezártuk, most minek újra. Tehát olyan, mint hogy valakinek van valami régi dolga, ami már lezárult, akkor most megint fölbolygatni. Tehát, hogy igazából ezért nem ajánlják, hogy valamikor több problémát csinálhat, mint amennyi hasznot.
De erre Jayadeva Prabhu olyan édesen válaszolt, mert kérdezték, hogy a baktákat is vissza-vissza, de és akkor mondja, hogy hát nem annyira, mert lehet, hogy előzőleg mennyei bolygókon volt, és akkor bekavart nekik, hogy az anyagi világban ott jobb volt, mint itt. És mi is volt a másik arra? Nem akartam mondani. Hogy igen, és a bakták idő múltában így is visszaemlékeznek, tehát menél tisztában dzsapázunk, annál jobban megnyilvánulnak ezek a dolgok.
Megnyilvánulunk, de nem feltétlenül. Tehát, hogyha valaki nem akarja, nem fontos. Lehet.
Azért teszem, hogy ez a 20 ezer esetben volt olyan, ami olyan teljesen szokatlan volt, amit lehet mondani, hogy esetleg valami másik bajról származik. Vagy csak minden...
Rengeteg olyan volt. Persze. Tehát, hogy ez a 14 bolygórendszer, ez itt nagyon sok helyen laktunk már. Ez olyan, mint hogy milyen Debrecenbe lakni. Hát Debrecenben is lehet lakni, végül Szegen is lehet lakni, Pécsen is lehet lakni. Tehát, hogy ezek a bolygórendszerek csak más lakhelyek, más körülményekkel, más lehetőségekkel, de igazából más lakhely. És persze, mondta, hogy van sok olyan tapasztalat. Hát a könyvében még arról is ír, hogy valaki Mozart volt előző életében. Tehát, hogy nagyon érdekes tapasztalatokról ír.
Nem
csak
az ő lánya, vagy valaki
családtagja volt. Igen. Tehát, hogy mert mindenkinek volt előző élete. Mindenkinek. Aztán lehet, hogy nem mindenki volt Mozart. De ezzel vissza is szoktak élni. Általában, amikor vannak ilyen híres, nem tudom, megemlékezések, főleg ilyen ezoterikus körökben, akkor mindenki valamilyen fontos személy volt előző életében, valami király, valami nagy dolog, mert senki nem akar jelentéktelen lenni. Hát te igazából egy jelentéktelen senki voltál egész előző életedben. Tehát, hogy mindenki valami nagy akar lenni.
Voltunk bramák,
de nem csak bramák voltunk, tehát voltunk nagyon sok mindenben. Nagyon sok minden van.
Talán bolygókra vissza lehet kerülni, ha lehet.
Hát mindenki. Tehát, hogy ott is voltunk már, tehát, hogy a pokol bolygókon is voltunk már egy párszor, hogy megjártunk már
mindent.
Hát, hogyha valaki bűnös cselekedeteket csinált, evett húst, ivott alkoholt, kábítószereket, valamilyen problémát okozott másoknak, volt azok. A Bagolt a 5. éneke írja, hogy milyen tettek én, milyen visszaadás. Mi is voltunk már ott. De az a terv, hogy nem megyünk vissza. Úgyhogy próbálunk úgy viselkedni, hogy...
Üdülöttelek.
Tehát, hogy ezek nagyon komolyan. Tehát, hogy mindannyian voltunk ott már, sajnos. Tapasztaltuk. De nem kell visszamenni. Hogyha ott a Garuda Purán írja, hogyha valaki énekli Krisna szemnevét, akkor meg tud menekülni a pokoli szenvedésektől. Jó? Valakinek kérdés? Jó? Folytassuk tovább. 7. vers. Csak a verset kiolvas. Megkérjük a kicsit rót, hogy olvassa fel nekünk a 7. verset. Elég magyarul, igen. És a magyarázatot is lehet.
Ezért Arjuna, gondolj mindig rám, Krisna formában, és ezzel egy időben hajtsd végre előírt kötelességedet, és harcol. Tetteit nekem ajánlva, elméd és értelmet rám függesztve, kétségtelenül elérsz majd engem. Magyarázat, amit Krisna tanácsol ebben a verzsen Arjunának, az nagyon fontos minden olyan ember számára, aki anyagi tetteket végez. Az Úr nem mondja, hogy az ember adjon fel elég kötelességet, vagy munka elvégzésével. Folytathatja őket, ugyanakkor a Hare Krishna mantra éneklésével Krishnára gondolhat. Ez megtisztítja majd az anyagi szennyeződéstől, és elméjét és értelmét Krishnába foglalja le. Krishna neveit énekelve minden kétség kizáról eljut a legfelső bolygóra, Krishna lókára.
Köszönöm szépen. Itt Krisna azt mondja, hogy mi gyakoroljuk az emlékezést, még amikor végezzük a mindennapi tetteinket is. Így Arjuna örül, mert Krisna az emlékezésről beszél neki, és úgy gondolja, ez sokkal jobb, mert előzőleg azt kérte, hogy harcoljon, most csak azt kéri, hogy emlékezzek rá, és az azt jelenti, hogy nem kell harcolni. És Krisna mondja, nem, emlékezz rám, de ezzel egy időben hajtsd végre egy kötelességedet. És ez is egyfajta gyakorlás, mert amikor csinálunk valamilyen tevékenységet, nehezebb közben emlékezni. De ez is egy gyakorlás, hogy próbáljuk, miközben végezzük a kötelességünket, szankirtanozunk, vagy főzünk a konyhán, takarítunk, vagy amit csinálunk, próbáljuk Krisnára emlékezni. Amikor prédikálunk, nagyon könnyű Krisnára emlékezni, mert Krisnáról prédikálunk. De bármit csinálunk, hogy próbáljuk Krisnára emlékezni. Mint a 8. vers mondja, hogy Ópárta, ki rajtam, mint az istenség legfelsőbb személyiségén meditál, elmében mindig rám emlékezik, és nem tér le az útról, az biztosan elér engem. Krisna mondja, hogy ha valaki kitart emellett a folyamat mellett, akkor kétségtelenül eléri őt. Vágottam hozzá egy nagyon érdekes példát erre, amit mi nem tudnánk ellenőrizni. Ugye azt hiszem a 7. énekben van, hogy valamikor egy nagyobb bogár elejt egy kisebb bogarat, és bezárja egy lyukba. Főleg darazsak szokták ezt csinálni. És mondja Bhagavatam, hogy amikor ez a kisebb bogár mindig az elfogójára gondol, erre a darázsra, akkor következő életében azt a létformát éri el, mert mindig azon gondolkodik. Mondjuk ezt mi nem tudnánk ellenőrizni, mert hogy egy kis bogár mire gondol, ezt mi nem tudjuk ellenőrizni, de a Bhagavatam ki tud jelenteni egy ilyet. Hogy ugyanígy, hogy mi mire emlékszünk, mind meditálunk, akkor az fogja meghatározni a következő helyzetünket. És lehet, hogy valaki bele van kényszerítve egy bűnös tevékenységbe azért, mert egy olyan környékbe született meg, valaki tolvajok között nőtt fel, de hogyha próbál emlékezni a lelki élete Krisnára, akkor ki tud menni ebből a helyzetből. Ugyanúgy mi is itt vagyunk az anyagi energiában, és nagyon sokféleképpen feltételekkel vagyunk kötve. De hogyha próbálunk Krisnára emlékezni, ez a fajta emlékezés, akkor ki tud vinni bennünket az anyagi energiából. Van erre egy nagyon érdekes történet, egy prostituáltnak és egy brámanának a története. Ez egy nagyon érdekes történet. Arról szól, hogy volt egy brámana, aki külsődlegesen nagyon szigorúan követte a szabályozó elveket. És vele, a úton vele szemben lakott egy prostituált, aki igazából abba egy olyan kaszba született meg. Indiában vannak olyan, főleg amikor volt ez a kasztrendszer, akkor valaki megszületett egy kaszban, és akkor abba kellett tevékenykednie, és nem tudott abból kimenni. És voltak, akik prostituáltak között születtek meg, prostituáltak gyermekeiként, és akkor őket is ugyanarra tanították, hogy azt csinálják. És volt egy ilyen lány, aki Krisnának a baktája volt, de erre volt kényszerítve, hogy ezt csinálja. És mindig imádkozott Krisnához, hogy mentse meg őt, és próbált Krisna tudatosnak lenni, de az volt a tevékenység, amit csinált. És vele szemben lakott a brámana, aki pedig le volt foglalva a rituális imádattal, és mindig kritizált ezt a prostituáltat. Amikor jött egy vendégehez a prostituálthoz, akkor mindig lerakott egy követ. Jött a következő vendég, lerakott egy másikat, és akkor így számolta, hogy akkor hány vendég megy ahhoz a prostituálthoz. És amikor egyszerre hagyták el a testüket, és a brámanáért jöttek a jamadúták, prostituáltért pedig jöttek a visnudúták. És akkor egyszerre hagyták el a testüket, és a brámana nagyon ki volt bukva. Hogy itt valami félreértés történik, eltévesztették a házszámot, hogy maguknak kéne oda menni, és ők nekik kéne ide jönni. Mert hogy én milyen életet éltem, ez a prostituált pedig milyen életet élt. És akkor a visnududák mondták neki, hogy de te mire emlékeztél? Te egész életedben a prostituáltnak a bűnös tetteire emlékeztél. Ezen meditáltál, hogy ő milyen rossz, te pedig milyen jó vagy. Ez a prostituált pedig, ha bár nagyon elesett helyzetben volt, próbált mindig Krisnán meditálni. És ez nem azt jelenti, hogy erre hivatkozva bármit lehet csinálni, hogy majd én emlékezek Krisnán és csinált minden hülyeséget. Tehát ugye ezt nem szabad, tehát hogy nem akarom, hogy senkinek esetleg az elméje elmenjen ebbe az irányba. De amit ebből meg kell tanulnunk, hogy nagyon fontos, hogy mit csinálunk, és hogy miért csináljuk. Mi a tudatunk közben. Nem elég csak külsődlegesen csinálni valamit. Kezdésnek jó, de megfelelően egy belső hozzáállást, egy belső emlékezést is ki kell fejleszteni. És nem lehet valaki csak kívülről csinál valamit, belül pedig meditál az érzékelégítés, mert akkor valaki csak egy csaló lesz. Jó, ehhez valakinek kérdés? Úgyhogy nincs, olvassuk tovább. A 9. verset nem olvastam. És ezzel befejeződött az a rész, hogy nem 8-ot olvastam?
Igen.
Akkor még a 9-et kérjük. Magyarul, igen.
Az ember úgy meditáljon a legfelsőbb személyen, mint olyan, aki mindentudó, a legősibb, az irányító, kisebb a legkisebbnél, a fenntartója mindennek, minden anyagi értékelés fölött áll, felfoghatatlan, s mindig személy. Ragyogó ő, mint a nap, és transzcendentális, túl van ezen az anyagi természeten.
Köszönöm szépen. A 9. versben Krisna ad nekünk módszereket, 10 módszert ad, hogy hogyan tudunk emlékezni Krisnára. Meditáljunk úgy rajta, aki mindentudó. Ki a legősibb, az irányító. Kisebb a legkisebbnél, stb. Stb. Tehát ezek mindegy módszerek a meditációra, hogy valaki hogyan gondoljon a legfelsőbb személyre. Krisna kisebb a legkisebbnél, benne van még az atomban, és benne van minden élőnek a szívében. Még a legkisebb élőnek a szívében is benne van. A hangyának a szívében, vagy egy baktériumnak a szívében is ott van Krisna. Nagyon érdekes, amikor most fedezik fel a sejteknek a világát, az a sejt az egy nagyon bonyolult rendszer. Amikor, tudom még Darwin korában, amikor ő előállt az elméletével, akkor azt gondolták, hogy a sejt az csak egy valami nagyon egyszerű dolog. Most már a mai fizika és biológia bizonyítja, hogy a sejt az egy hihetetlenül összetett, mint egy város úgy működik. Nagyon-nagyon bonyolult. És még ezekben a nagyon pici élőlényeknek a testében ott is ott van Krisna, a kisebb, a legkisebbnél. Fenntartója mindennek, mindent ő tart fenn. Anyagi érzékelés felett áll. Őt nem lehet anyagi érzékekkel látni, csak megtisztult lelki érzékekkel. És ezek mind formák, hogy hogyan tudunk Krisnára gondolni. Ezek nem bensőséges, hanem ez mint Krisnának a potenciáján, a fenségén hogyan lehet meditálni, hogy ő milyen hatalmas. És ezzel a verssel akkor befejeződik az a rész, ahogy a bakták, tiszta bakták gondolnak Krisnára. És itt a 10-től a 13. versig hallunk arról, hogy a jógik hogy meditálnak Krisnán. Akiknek még van valami fajta vágyuk. A jógiknak van vágyuk misztikus képességekre, nem vágyjuk arra, hogy hatalmasak legyenek, de még ezt is azáltal tudják elérni, hogy meditálnak Krisnán. Megkérjük az Anita Matajit, hogy olvassa fel nekünk a 10-től a 13. versig csak a verseket.
De szanszkritul is?
Elég magyarul.
Nem. Aki a halálba állt, akkor életlevegőjét a két szemöldöke közé rögzíti, és a jóga erejével teljes odállással megingathatatlan elműen a legfelsőbb úrra emlékezik, az minden kétséget kizárva eljut az Istenség legfelsőbb személyiségének. A védákat jól ismerő bölcsek, akik az Omkárát vibrálják, valamint a lemondás rendjének nagy szentjei a Brámanba hatolnak. Az ilyen tökéletességre vágyakozó celibátusban jelen. Most röviden elmagyarázom neked azt a folyamatot, amely által felszabadulnak az ember. A joga állapota eltávolodás jelent minden érzék tevékenységből. érzékeinek összes ajtaját bezárva, elméjét a szívre összpontosítva, életlevegőjét a koponya felső részébe tartva az ember megszilárdulhat a jogában. Ha a jóga egy gyakorlatát elsajátító és a hangok tökéletes kombinációját, a szent omszó tagot zengő személy teste elhagyásakor az Istenség legfelsőbb személyiségére gondol, minden bizonnyal a lelki bolygókra kerülünk.
Köszönöm szépen. Jó. Akkor még mielőtt belekezdenénk ebbe, beszélek egy kicsit arról, hogy a meditáció milyen fontos még a mindennapi életben is. Hogyha valaki csak anyagi eredményeket akar elérni, akkor mind meditál egy olyan személy, aki akar anyagi eredményt elérni.
Az érzékelégítés tárgyán.
Igen, meditálnak az érzékelégítés tárgyán. Ugye valaki akar egy szép autót, akkor vannak emberek, akik kirakják az autónak a képét a tükörre, hogy akkor mindig azt lássák, hogy most éppen melyik autót szeretnék megvásárolni, vagy milyen házat szeretnének maguknak, és meditálnak az érzékek tárgyai. És ezzel a meditációval akkor elérik azt a tárgyat, amit szeretnének előbb-utóbb, hogyha kitartóan azon meditálnak, és megteszik azt az erőfeszítést. Bármilyen cselekedetet végez valaki, három dolog szükséges hozzá, hogy valaki elérjen célt. Az első egy fókuszált elme, a második erőfeszítést kell tenni, és a harmadik kell Krisnának a jóváhagyása. Ez a három. Tehát, hogy bármit akar elérni az ember, vagy anyagi, vagy lelki téren, ez a három szükséges hozzá. Fókuszálni kell az elménket, erőfeszítést kell tenni, és kell kérni Krisnának a segítségét, hogy vegyék hozzá, mert a saját erőfeszítésünk se elmebeli, se fizikai erőfeszítés önmagában nem elég, kell Krisnának a jóváhagyása. Például azt hiszem, hogy mindenki ismeri Arnold Schwarzeneggert, nagyon sokat szerepelt filmekben, azt hiszem 7-szer ő volt a Mr. Olympia, nem tudom, 70-es, 80-as években, ő volt a testépítő világbajnok, és ő tudatosan készült erre, nagyon komolyan meditált azon, hogy mit szeretne elérni, és hogy építette fel magának a hollywoodi karrierjét. Tehát ez egy nagyon tudatos döntés volt, és ő írja igazából, hogy ezt hogy csinálta, hogy meditált ezen. Tehát, hogyha még valaki anyagi eredményeket akar elérni, ahhoz is kell meditáció. Legtöbb ember még csak anyagi célok érdekében se használja az eszét, igen. Tehát az emberek sokszor azon gondolkodnak, hogy mit nem akarnak, vagy kit utálnak, vagy mit nem szeretnének. Igazából az ugyanazt jelenti, mert amikor valakit nem szeretünk, akkor azon meditálunk, vagy amit nem szeretünk, azon meditálunk, akkor azzal foglalkozunk. Amikor valaki el akar valamit élni, akkor azzal foglalkozik, amit akar, és amit meg nem akar, azzal meg nem foglalkozik. Tehát ez a rágának, a dvésának, a kettőségeknek a csapdája, hogyha valaki valaminek az ellentétével foglalkozik negatív szempontból, akkor ugyanazzal foglalkozik végül. Tehát, hogy akkor abba az irányba közeledik. Tehát, hogyha valaki mondjuk jó emberi kapcsolatokat akar elérni, akkor nem azt kell csinálnia, hogy mindenkit szít, hogy nem bánik megfelelően vele, hanem arra koncentrál, hogy neki mit kellene csinálni, és hogy kell szépen bánni emberekkel, mert akkor azt vonza magához. Az elménk olyan, mint egy mágnes. Jó. És itt hallunk a jógikról, hogy a jógik hogy gyakorolják az elmének a koncentrációját. Mert ez is mi függ a meditáció, hogy milyen erős a meditáció. Nem mindegy, hogy milyen erős. Hogy valaki épp csak meditál valamit, egyszer-egyszer eszébe jut valami, vagy nagyon erősen. És itt arról szól ezek a versek, hogy a jógik hogy erősítik az elméjüknek az erejét. De ez egy mechanikus módszer. Ugye itt a 10. versben például a szatcsakra jógáról van szó. A halál beállt, akkor az életlevegőjét a két szemöldöke közé rögzíti, a jóga erejével, teljes odaadással, meginhatatlan elmével a legfelsőbb úrra emlékezik, az eljut a legfelsőbb személyhez. Prabhupada írja a magyarázatban, ez a vers a szatcsakra a jógát javasolja, amely a hat csakrán való meditációt foglalja magába. Egy tiszta bakta nem gyakorolja ezt, de mivel mindig elmegy a Krisna tudatban, a halál pillanatában ő is képes az Istenség legfelsőbb személyiségére emlékezni. Annak, hogy a vers a jóga baléna szót használja, jelentősége van, mert a jóga, akár a szatcsakra jóga, akár a bhakti jóga, gyakorlása nélkül a halál pillanatában az ember nem érheti el a transzcendentális állapotot. Tehát ez egyfajta gyakorlást igényel, de ez a szatcsakra jóga, vagy amit a jógik használnak, ez egy mesterséges meditáció. Próbálják az elmének az erejét fokozni. Itt a 11. versben pedig a védákat jól ismerő bölcsek, akik az omkárát vibrálják, mint a lemondás rendjének nagyszentjei a Brahmanba hatolnak. Az ilyen tökéletességre vágyakozó cölibátusban élnek. És röviden elmagyarázom neked azt a folyamatot, amely által az felszabadulhat az ember. Minden más jóga folyamat a bhakti jógán kívül megköveleteli, hogy valaki cölibátusban éljen. Tehát a bhakti jógában meg van engedve, hogy valaki házasságot kössön és csak gyermeknemzés céljára használja ezt a fajta energiát, mert a bhakti jóga nagyon-nagyon potenciális, de minden más jógánál, gyána jógánál, astanga jógánál ez meg van tiltva. Mert a szexualitás egy nagyon nagy potenciál, és hogyha valaki ezt érzékelégítésre használja, akkor csak nem lesz az elmének elég ereje ahhoz, hogy a legfelsőbbre összpontosítson. És a bhakti jógában is vannak szabályok, amit be kell tartani. És ezért nagyon fontos, hogy egy jógi egy elhagyatott helyen éljen, cölibátusban éljen, és gyakorolja az elmének a fegyelmezését. Mert ehhez hosszú idő és gyakorlás szükséges, hogy valakinek az elméje elég erős legyen, hogy tudja tartani az Istenség személyiségét az elméjében. Ugye, hogyha mi is belegondolunk, hogy marketing órán volt egy tanárom, aki a reklámoknak a pszichológiájáról beszélt, és akkor megkérdezte a diákoktól. Ha azt mondom maguknak, hogy itt van egy szál rózsa a kezemben, mennyi ideig tudnak erre a rózsára összpontosítani? És akkor ő mondta a választ, hogy egy másodpercnél rövidebb ideig. Tehát, hogy végeztek egy ilyen kutatásokat, hogy az emberek mennyi ideig tudják egy helyen tartani az elméjüket. És a reklámok azért olyan mozgalmasak manapság főleg, mert tudják, hogy az emberek nem tudják ott tartani a figyelmüket, hanem mindig kell változni a kép, hogy akkor lekösse az embereknek a figyelmét. De jóga azt jelenti, hogy valaki az elmének a képét azt tudja tartani. És ehhez kell gyakorlás. Ugyanúgy, mint hogyha valaki az izmainak az erejét akarja fejleszteni, akkor kell gyakorolni a súlyzókkal. Ugyanúgy, hogyha valaki az emlékezetének az erejét akarja erősíteni, akkor kell gyakorolni az emlékezést. És kell gyakorolni azt, hogy ott tartja az elméjét. És nekünk, ami elő van írva, a Hare Krishna mantrának az éneklése. Ugye nekünk is ez egy erőfeszítés, hogy próbáljuk ott tartani a figyelmünket Krisnának a szent nevén. Mondjuk, hogy Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. És gyakoroljuk, hogy ott tartjuk a figyelmünket. Mi egy gyakorlat, az azt jelenti, hogy valamikor sikerül, valamikor nem, hogy inkább nem sikerül, és néha sikerül. De ez egy gyakorlat. Hogyha gyakoroljuk, akkor egyre könnyebben tudjuk csinálni. Itt még van történetek erről. Van egy meghatározás, hogy mi az omnak a jelentése. Ez a vers beszél az omról, hogy a védákat jól ismerő bölcsek az omkárát vibrálják. És az om az Krisnának a személytelen képviselője. De az omnak van egy másik jelentése is, ami azt jelenti, hogy igen. Ez azt jelenti, hogy igent mondunk a legfelsőbb személyre. Kedves Uram, igen, elfogadom, hogy Te vagy a legfelsőbb személy. Igen, elfogadom, hogy én a Te szolgád vagyok. Elfogadom, hogy feladom az anyagi vágyaimat, és Téged foglak szolgálni. Tehát az om az azt jelenti, azt is jelenti, hogy igen. Igen, mondunk a legfelsőbb személynek. Mert érzékkidigítés az azt mondjuk, azzal azt mondjuk, hogy elfordulunk a legfelsőbb személytől. Én nem Téged akarlak, én nekem van egy másik tervem, amiben Te nem szerepelsz. De om az azt jelenti, hogy a terveinkben szerepel az Istenség legfelsőbb személyisége. És itt a 12. 13. vers pedig elmagyarázza a folyamatot, hogy ugye ez egy nagyon mechanikus folyamat, érzékének összes ajtaját bezárva, elmét a szívre összpontosítva, életlevegőjét a koponya felső részében tartva. Ugye mi nem is tudjuk, hogy hogy kell az életlevegőt a koponya felső részébe tartani. Valaki esetleg tudja. Mert a jogik, amikor gyakorolják ezt, tudják irányítani az életlevegőket. A pránajám szinten, amikor valaki abban tökéletessé vált, akkor oda tudja vinni az életlevegőjét a testébe, ahova akarja, a tudatával tudja irányítani. Tehát, hogy ez egy mechanikus folyamat, és hogyha valaki ennek az összes feltételnek eleget tesz, és teste pillanatában az omot vibrálja és a legfelsőbb úrra gondol, akkor el tud jutni a lelki világba. Ez a jogiknak a módja, és így a jog által el lehet jutni a lelki világba, de nem mindegy, hogy a lelki világnak melyik részére jutott az ember. Ugyanúgy, ahogy az anyagi világnak is vannak részei, a lelki világnak is vannak különböző részei. Nem tudom, hogy erről mennyit beszéltünk már korábban. Hogy hallunk arról, hogy el akarunk jutni a lelki világba. De mit akarunk ott csinálni? Kinek van ötlete? Mi lesz ott? Mi legyen ott?
Facebook.
Akkor még itt kell maradni az anyagi világban. Valószínűleg
szolgálni kell,
nem? Szolgálni.
Hát nem, közvetlenül Krisna társai szeretnénk lenni, vagy más bolygókon szeretnénk lenni. Hát mégis mi nem bolygón lelki, bolygón Krisna társai vagyunk, csak közvetlenül nem abban a hangulatban, vagy abban a formájában
lelki. Ezt most pont nem értem. Tehát, hogy igen, részt lehet venni Krisnának a közvetlen kefteléseiben, el lehet jutni lelki bolygókra, és több lelki bolygók vannak, Vaikuntha bolygókból is van számtalan. Ugye, hogyha csak itt körbenézünk az anyagi világba, éjszaka felnézünk az égre, látjuk, hogy nagyon sok bolygó van. Ott mind élnek élőlények. Az a rengeteg sok csillagon bolygó, mind élnek élőlények.
Más a kapcsolatok
is. Persze, más.
Valahonnan vissza lehet esni?
Igen, az anyagi világnak a bolygói arról híresek, hogy ott az emberek elfelejtik Krisnát. A lelki bolygók, amiket most jelen pillanatban nem tudunk látni, ott pedig mindenki tud emlékezni Krisnára. De nem mindegy, hogy hogyan emlékszik valaki Krisnára. Tehát ezek a jogik, akik így módon hagyják el a testüket, el tudják érni a lelki bolygókat. Főleg, hogyha a Krisna szolgájaként gondolnak magukra. De hogy milyen bensőséges kapcsolatuk lesz Krisnával, az azon múlik, hogy hogyan gondoltak Krisnára a haláluk pillanatában. Tehát, hogy az sem mindegy, hogy valaki hogy gondol Krisnára. Hogy valaki Úr Nárajánként gondol Krisnának, a Vaikunthára jut. Hogyha Rámacsandraként, akkor a Ajodhjába. Hogyha Krisnaként, fenségének a pompájában, akkor Dvárakába. De hogyha Krisnának az édességét szeretné tapasztalni, közvetlenül szeretnék Krisnát szolgálni, akkor megszülethet Goloka Vrindávanban. Mert van ötféle felszabadulás. Szalupja, Sászik, Szamipja, Szarupja és Ékatva. Ékatva azt jelenti, hogy valaki egyé akar válni a legfelsőbb személlyel. Ez a személy lehet, hogy bele tud olvadni a Brahmanba, de nem tud megállapodni egyetlen lelki bolygókon sem. Ha valaki el akar érni, hogy ugyanolyan formája legyen, mint Krisnának, ugyanolyan gazdagsággal rendelkezzen, vagy Szalókja, Szarúpja, igen, ugyanazon a bolygón éljen, mint Krisna, akkor azt megteheti, de nem biztos, hogy közvetlenül tudja szolgálni Krisnát. Akkor lehet közvetlenül szolgálni Krisnát, hogyha mi akarjuk közvetlenül szolgálni Krisnát. Mert ezek a jogik lehet, hogy meditálnak a Krisnán, nem biztos, hogy akarják őt szolgálni. És eljuthatnak a lelki világba, erről Jiva Goswami beszél, de, és ott vannak a lelki világban, nem hat a három kötőerő, és tudnak meditálni Krisnán, de nem találkoznak vele. Mert ők meditálni akarnak Krisnán. És fel, a kötőerők nem hatnak rájuk, de nem biztos, hogy tudnak társulni. De hogyha valaki úgy szolgálja Krisnát, vagy úgy emlékezik Krisnát, hogy szolgálja is őt, akkor ő tudja szolgálni Krisnát a lelki világban. Mert az a vágya, mert Krisna mindenkinek a vágyára reagál. Mi a vágyunk? Mi a lelki vágyunk? És ez nagyon fontos. Ezért mi nem csak meditálunk Krisnán, hanem mi gyakorlati odadó szolgálatot végzünk. Takarítjuk a templomat, próbálunk másoknak beszélni Krisnáról, főzünk Krisnának, öltöztetjük Krisnát, imádjuk Krisnát, hogy gyakoroljuk már a fizikai érzékeinkkel azt, amit igazából csinálhatunk, közvetlenül Krisnának a lelki világban. Ez egy gyakorlás. Tehát, hogy amit mi csinálunk, az mind arról szól, hogy hogyan tudunk eljutni Krisnához a lelki világban, és hogyan tudunk egy olyan helyzetbe szolgálni őt, mi bensőséges. Ugye Krisnát lehet távolról szolgálni, lehet közelről szolgálni. Valaki egy államelnököt ismerhet a újságokból, a televízióból, vagy valaki ismerhet személyesen is, közvetlenül. Ugyanígy mi is megismerhetjük Krisnát közvetlenül, hogyha megfelelően végezzük az adadó szolgálatot. Jó? Szerintem mondtad, hogy?
Nem mindenki érhet, aki nem meditál. De hogyha más bolygóra kerülnék és meditálnék Krisnát, akkor mi az, hogy nem találkozhatnék vele? Mert hát akkor is kifejlődik egy személyes kapcsolatot. Ha én állandóan meditálok valamiből valakin, akkor ez a kifejlődik ez a kapcsolat, hogy én igenis találkozhatok vele, szóval ez úgy érz nekem.
A találkozásnak van több formája. Tehát valaki, igen, hogyha ön mindig meditál Krisnán egy bizonyos formában, akkor találkozhat Krisnával a szívében. Krisna ott van mindenkinek a szívében. De a kérdés, hogy akarja-e tevőlegesen szolgálni Krisnát. Tehát, hogy ott van a kapcsolat, csak hogy ennek a kapcsolatnak is vannak fokozatai. Ezt úgy hívják, hogy Sántarasza. Sántarasza az, amikor valaki csodálja Krisnát, és el van merülve Krisnának a fenségében, de ez a szolgálat hangulata, ez még nincs ott. Ezt úgy hívják, hogy Sántarasza.
De vagy... Egy
pillanat, tehát, hogy utána a következő, azt úgy hívják, hogy Dászja Rasza, hogy amikor van ez a Krisna nista, hogy valaki szilárd Krisnának a fenségében, de akarja szolgálni Krisnát, ez a Dászja Rasza. Szakja Rasza az erre épül, amikor van egy bensőséges hangulat. A Vászalja Rasza, amikor valaki úgy meditál Krisnán, mint hogy ő védelmezi Krisnát, mint ahogy Jasoda anyja. És a gópik pedig, hogy mindennel meghódolnak Krisnát, mindennel akarják szolgálni. Tehát attól függ, hogy valaki hogyan meditál. És lehet mindegyik. Lehet mindegyik. Tehát, hogy vannak olyan bölcsek, akik szeretnek Krisnán meditálni, de nem szolgálják Krisnát. És nem érintik őket a kötőerők. És ez attól függ, hogy mi hogyan végezzük az odaadó szolgálatunkat. Tehát, hogy rajtunk függ. Tehát, hogy az a bakta, aki akarja szolgálni Krisnát, fog kapni lehetőséget, hogy szolgálja Krisnát. Hogyha valaki csak meditálni akar Krisnán, és én valamikor látni baktákat is, hogy akarják gyakorolni a Krisna tudatot, de nem akarnak szolgálni. Én elmúlt időben, nem hogy most, hogy a elmúlt, nem tudom, 18 évben találkoztam baktákkal, akik akartak dzsapázni, akár több kört is dzsapázni, de hogyha megkérték őket, hogy légy szíves, segíts már ebbe a szolgálatba, akkor nem akartak szolgálatot végezni. És akarták Krisnát, akarták a lelki életet, de nem akartak tevőleges szolgálatot végezni. És van ez így magasabb szinteken is. És akkor Krisna olyan mértékben nyilvánítja ki magát, amilyen mértékben a bakta vágya ezt kéri. Igazából mi határozzuk meg ebből a szempontból. Mi vágyunk. Mit szeretnénk Krisnától.
Csak azt szeretném kérdezni, ha valaki már ott van a lelkivilágban, és a lelkivilágnak egy bizonyos részén, hogy ott azon belül van mozgás, hogy ha már valaki valahova oda került, akkor ő ott is fog maradni, mert hogy neki az az eredeti helyzet, és akkor azon belül már nem nagyon kell variálni.
Van egy eredeti helyzetünk mindannyiunknak, és abban elégedetnek érezzük magunkat. Tehát, hogy valaki az Úr Rámacsandraként imádja Krisnát, valaki Nárajánként, valaki Krisnaként. De még mindig van nagyon érdekes történet, Gopakumárnak a története, ami most már megvan magyarul is. A Brihad Bhágavatamrita, azt később Bharati Maharaj editálta, fordította Gopi Paramahamsa Prabhuval együtt. És pont Gopakumárnak ez a történet, hogy ő kereste, hogy minél belsőségesebben hol tudja szolgálni Krisnát. És ment itt a földbolygón. Hogyha valaki kíváncsi, nagyon érdekes történet el lehet olvasni. Ment a mennyi bolygókra, hogy ott a Indra, hogy szolgálja Krisnát, az Úr Shiva, az Úr Brahma, akkor hogy imádják őt a Vaikuntán. És akkor, de Gopakumár nem volt elégedett. Ugye van az a történet, az a rész, amikor ő Gopakumár, ő egy gópa, és nagy szeretettel szolgálja Krisnát. De Vaikuntán a hangulata áhítatos tisztelettel imádat. És amikor Gopakumár bement egy ilyen helyzetbe, amikor Krisnát nagy pompával, mint az Istenség legfelsőbb személyisége imádták, és ő csak elkiáltotta magát, hogy Gopál, és hogy elkezdett sírni, akkor mindenki nézett rá, hogy te most mit csinálsz? Tehát, hogy ez nem ez a hangulat, itt tisztelettel, áhítattal csodáljuk a legfelsőbb szemét. És utána, amikor vége volt ennek a színnek, akkor Gopakumár beszélt személyesen az Úr Nárainnal. És beszélt személyesen Nárada Munival, és akkor Nárada Muni mondta neki, hogy ez nem a te helyed. Nem a te helyed, Vaikunta, mert te nem vagy elégedett. Nem vagy elégedett azzal, hogy nagy áhítatos tisztelettel szolgáld a legfelsőbb szemét, és ott van, látod a legfelsőbb szemét, és viszonozza a szolgálatodat, és nagyon úgy viselkedik, ahogy te elvárod. De Gopakumár nem volt elégedett. Ő akarta Gopát szolgálni, Krisnát, abban a játékos tehénpásztor fiú formájában. És mondta neki, Nárada Muni, hogy vissza kell menned Vrindávamba, a földi Vrindávamba, és onnan tudsz elmenni Goloka Vrindávamba, tehát hogy nem tudod közvetlenül a lelki világból vissza kellett jönnie, és onnan tudod visszamenni is Goloka Vrindávamba. Tehát, hogy vannak ezek a helyzetek a lelki világban, és azért mi a Gaudiya Sampradaya azt tanítja, hogy ez a Hare Krishna mantra, amit mi éneklünk, ez Goloka Vrindávamba vezet. Nem tudom, hogy ki mennyire van tisztában ezzel. Tehát, hogy ez a kulcs azt az ajtót nyitja. Tehát, hogyha valaki esetleg más szeretne, akkor nincs rossz helye még akkor se, mert ez a kulcs igazából mindegyik kulcsot, van egy ilyen vezérkulcs, ami mindegyiket nyitja. Vannak olyan kulcsok, amik csak egy ajtót nyitnak. De a vezérkulcs az nyitja az összes ajtót. Tehát, hogy ezzel a Hare Krishna mantrával bármelyik Vaikuntha bolygóra el lehet jutni. Bármelyikre. De a Goszvámik, a mi lelki autoritásaink, akik vezetik a szampradájánkat, Rádának és Krisnának a bensőséges szolgálatát tanítják. Tehát, hogy ez a, ami meg van határozva. De hogyha van valakinek valamilyen személyes vonzalma Krisnának egy másik formája iránt, az teljesen természetesen azt megteheti, akkor abba a helyzetbe fog eljutni, amikor elhagyja a testét. Hogyha tisztoldadó szolgálatot végez, meg tisztul a szennyeződésektől, mert az a célja. Hogy tud valaki Bécsbe menni, úgyhogy oda akar menni. Elindul az autóval, tudja, hogy ez az irány, oda kell menni, és akkor oda fog menni. Ugyanígy lelki világon belül honnan tudjuk, hogy hova megyünk, tudok, hogy hova akarunk menni, mert akkor azt a célt kell kitűzni, és azt a olyan fajta lelki gyakorlatot kell végezni, ami oda visz. Mert más hangulat az Úr Rámacsandra imádata, mondok egy érdekes történetet, amit Rádanát Maharács mesélt egyik leckén. Talán róla meséltem, hogy ő kereste Istent, és nagyon sok folyamatot kipróbált, volt buddhistáknál, volt keresztény templomokban, szerzetesek között nagyon sok minden hol volt. És egyszer vendégeskedett Indiában olyan embereknél, akik az Úr Rámacsandrát szolgálták. És meséltek Rámacsandrának a kefteléséről, de a helyi nyelven. És ő nem értett semmit, csak azt értett, hogy Rám, Lakshman, Hanumán. És akkor a következő nap megkérdezte tőle, hogy az egyik a vendéglátóját, hogy miről beszéltetek. Hát Krisnának a kefteléséről. És melyik kefteléséről? Hát arról, hogy Jasoda anya megkedezi Krisnát. És akkor nézett, hogy nem értett sokat abból, amit hallott, de Rám, Lakshman, Hanumán ezt értette. Következő nap ugyanúgy beszéltek a maguk között a házigazdák a keftelésekről, ugyanúgy Rám, Lakshman, meg csomó érthetetlen szöveg, amit nem értett. Megkérdezte, hogy miről beszéltetek? Hát Krisnának a kefteléseiről, ahogy megkötözi Jasoda anyja Krisnát. Gondolkodott, hogy itt valami nem stimmel. Nem érti a hindit, de ezt érti, hogy most itt Krisnának a nevét egyszer se hallotta, de Rámnak, Lakshmannak a nevét meg rengetegszer. És akkor egyszer odament a vendéglátójához, hogy rákérdezzen. És akkor a vendéglátója akkor mondta neki, hogy én Rám, Lakshman nevét hallom folyamatosan, akkor miért mondod, hogy Krisnának a kefteléséről beszélgettetek? És akkor mondta a vendéglátó, hogy tudod, amikor jöttél, volt egy álmom. És megjelent az álmomba az Úr Rámacsandra, és mondta, hogy ez a fiatal fiú, aki itt van, ő Krisnának a baktája. Ne roncsátok őt el a Rámacsandráról szóló keftelésekkel. Ezt mondta neki az Úr, hogy ne roncsátok el, ő Krisnának a baktája. És akkor bármikor, amikor megkérdezte a vendéglátóját, hogy milyen keftelésekről beszélnek, akkor mindig azt mondta, hogy Krisnának a kefteléseiről. És akkor megkérdezte tőle, hogy miért mindig azt mondtad, hogy Krisnának azt a kefteléséről beszéltek, amikor Jasoda anyja megkötözi Krisnát. Mondta, hogy csak azt az egyet ismertem. Csak azt az egyet ismertem. És akkor itt az Úr Rámacsandra jött neki az álmába, hogy ne Rámnak a kefteléséről beszéljetek neki, mert ő Krisnának a baktája. Tehát, hogy mindenkinek van egy eredeti helyzet ebből a szempontból, de hogyha imádjuk Krisnát, akkor Krisnában ott van az összes inkarnáció. Még hogyha valaki valamelyik másik inkarnációhoz vonzódik, ami előfordulhat, a Chaitanya Charitamritában is van rá példa, még akkor is Krisna imádatával el tudja ezt érni. De csak is akkor tudjuk elérni Krisnát, hogyha tiszta, vegyítetlen, odaadó szolgálatot végzünk, és erről szól a 14. vers. Ki következik? Viola Matadi, megkérjük, hogy olvass el a verset és az első bekezdést.
Ó, Péter fiam, aki eltérés nélkül szüntelenül rám gondol, a szakadatlan odaadó szolgálatainak könnyen elérhet engem. Magyarázat. Ez a vers azt írja le, hová kerülnek az Istenség legfelsőbb személyiségét a bhakti jogában szolgáló tisztelőkkel. A korábbi versek négyféle baktáról tettek említést. A szenvedőről, a kíváncsiból, a szenvedőről, a felszabaduláshoz vezető különféle folyamatokról is olvashattunk, a karma, a gyána és a artha jogáról. Eljúg a rendszerek elveihez bhakti is járul, ám ez a vers a tiszta bhakti jogáról beszél, ami nem keveredik sem gyánával, sem karmával, sem hathával. Ahogyan arra az Ananya Chitta szóltan, a tiszta bhakti jogát gyakorló baktának Krisnán kívül nincs más kívánsága. a tiszta bakta nem akar eljutni az anyagi világ legfelsőbb, anyagi világ felső bolygóira, nem akar együtt a Brahma Zsoltival, sőt arra sem vágyik, hogy kiszabaduljon az anyagi kötelékek közül, egy szóval vágyak nélkül. A Chaitanya Charitamrita Niskarmának nevezi őt, ami azt jelenti, hogy nincs önző érdeke. Csak ő érhet el tökéletes békét, és nem az, aki személyes nyereségre törekszik. Még a Gyána Jógi, a Karma Jógi és a Hatha Jógi saját céljainak elérésére vágyik. A tökéletes bakta egyetlen kívánsága az, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségének örömet szerezzen. Az Úr ezért azt mondja, hogy akik rendíthetetlen odaadással szolgálják őt, azok könnyen elérhetik.
Köszönöm szépen. Itt hallunk ebben a fejezetben is a tisztadódó szolgálatról, úgy hívja, hogy alanya bakti, olyan bakti, ami nem keveredik semmi gyánával és karmával. Vishwanatha Chakravartin beszél a különböző kevert odaadó szolgálatokról. És igazából semmi se tud eredményt adni, hogyha legalább egy kicsi bakti nincs benne. A karma, a gyána nem tud eredményt adni, hogyha nincs valamiféle tudás az Istenség legfelsőbb személyiségéről. Amikor ugye tiszta odaadó szolgálatról beszélünk, akkor valakinek az a motivációja, hogy Krisnát tegye elégedve. Ezt úgy hívják, hogy kévala bhakti. Amikor valaki nagyobb részt Krisnát akarja elégedetté tenni, ugye ez mondjuk 50%, ez a középső vonás, de van benne valami fajta keveredés, gyána, karma, jóga, azt úgy hívják, hogy Pradani Bhuta Bhakti. Kéval. Akkor felírom. Kéval a bhakti, az a tiszta odaadó szolgálat. Kéval az azt jelenti, hogy vegyitetlen. Kéval a bhakti, a suda bhakti. Amikor a bhakti az nem teljesen tiszta, hanem úgy nagyobb részt jó a motiváció, de vannak még hiányosságok, azt úgy hívják, hogy pradáni. Pradáni bhuta bhakti. Tehát a bhakti van túlsúlyban, de még van valamennyi anyagi vágy, vagy van valamennyi keveredés. Ugye a karma jogiknál ez anyagi eredményekre való vágy, a gyána jogiknál felszabadulásra való vágy, az astanga jogiknál misztikus eredményekre, misztikus hatalomra való vágy. Tehát, hogy van valamennyi. Ugye itt az előző versekben olvastunk a kevert odaadó szolgálatról, ami jógával, jóga misra bhakti. Ez azt jelenti, hogy szolgálják Krisnát és imádják Krisnát, emlékeznek Krisnára, de azok a misztikus képességek azért nem olyan rosszak. Tehát, hogy én szeretném elérni ezeket a misztikus képességeket, mert azok nagyon jó. Krisna szolgálatával szeretném elérni. Vagy valaki a felszabadulásra vágyik, hogy nagyon jó ez az odaadó szolgálat, megszabadít az összes szenvedéstől. És gyakorlom az odaadó szolgálatot, de ott van még bennem az a motiváció, hogy én a szenvedésémtől akarok megszabadulni, azért is gyakorlom. Amikor a motiváció a bhaktira az kisebb, mint 50%, és a nagyobb rész a motiváció, úgy hívják, hogy Guni Bhuta Bhakti. Guni Bhuta Bhakti. Akkor igazából az odaadás az nem olyan számottevő, hanem a motiváció az dominánsabb. Az Guni Bhuta Bhakti. Valamikor ezt nem is úgy nevezik, hogy bhakti, hanem csak, hogy karma, gyána vagy jóga. Mert a jóga vagy a karma se tud eredményt adni, hogyha nincs benne legalább egy kis bhakti. Kell hozzá, hogy eredményt tudjon adni, még anyagi eredményt is. Ugye, hogyha az emberek akarnak még jó eredményeket, akkor imádkoznak Istenhez, hogy add meg nekünk minden napi kenyerünket, vagy add meg nekem ezt, add meg nekem azt. Van valamennyi bhakti benne, mert Krisnához imádkoznak, vagy Istenhez imádkoznak. De hogyha a motiváció az a domináns, akkor ezt úgy hívják, hogy Guni-Bhuta Bhakti. Hogyha a domináns a odaadó szolgál, de még van valamennyi anyagi vágy, akkor ezt Pradhani-Bhuta Bhaktinak hívják, és amikor ez teljesen tiszta, ezt úgy hívják, hogy Kévala Bhakti. Visszamenni a lelki világba, csak Kévala Bhaktival lehet. Hogyha valaki fenntart még anyagi vágyakat, akkor az anyagi vágyak itt fogják tartani az anyagi világon, mert azért van az anyagi világ, hogy helyet adjon az anyagi vágyaknak. És amíg mi tartunk anyagi vágyakat, akkor itt kell maradnunk. És lehet, hogy bakták leszünk, lehet, hogy nagyon jó helyzetbe születünk meg, félistenek között, vagy magasabb bolygókon, vagy bakták családjában, de amíg van valamennyi anyagi vágy, akkor az anyagi világon kell maradni. Jó, ehhez van-e valakinek kérdése? Igen?
Még annyi, hogyha valaki már az olyan Ramajati-ba eljutott, és onnan jön vissza, akkor Bhakta családba kerül, vagy ez teljesen mindegy, előkezd minden?
Hát attól függ, hogy milyen folyamatát jutott el a Ramajati-ba, de hogyha valami személytelen majavár folyamattal, akkor nem kerül Bhakta családjába. Az körül bakták családjában, aki bakta volt előző életében. Vagy valamennyi kapcsolata volt
az oda. Akkor nem megy a Brahmajatiba.
Tessék?
Tehát aki bakta volt, az nem megy a Brahmajatiba.
Hogyha valaki akarja szolgálni Krisnát, akkor nem. Krisnának az egyik bolygójára fog megszületni. Itt arról beszélünk, hogyha valaki imádja Krisnát, de még van valami anyagi vágya. Azok az anyagi vágyak itt fogják tartani. És még ott a Brahmajotiba is van prédikálás.
Igen.
Ott az Úr Shiva prédikál. Mert kit imádnak az impersonista filozófusok? Shivát. Ugye Shivát imádják, a Shiva lingamot, rajta meditálnak. Ugye impersonisták, ők Shankaráchárnak, az Úr Shivának a követői. Shiva is. Tehát, hogy mindenhol van prédikálás. Szankirtan mozgalom, ez nem csak a föld bolygóban. De ott olyan prédikátor kell, aki tud azoknak a személyeknek, akik teljesen meg tudnak szabadulni, teljesen el tudnak különülni az anyagi energiától, de van egy nagyon erős személytelen felfogásuk. És akkor az Úr Shiva próbálja ezeket a élényeket segíteni. Gyakorlók szolgálják a legfelsőbben. Vajjagóvinda, 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 Múthámaté. Ráné, Szemne, Hintei, Káli, Nahi, Nahi, Rakshati, Dukin, Karané. Shankaráchárya ezt mondta a tanítványának végül, hogy imádjátok Govindát, imádjátok Govindát, imádjátok Govindát, mert a nyelvtani bűvészkedésetek nem fog megmenteni benneteket a halál pillanatában. Mert az impersonista filozófusok nagyon jártasak a szanszkritban, nagyon tudják csűrni, csavarni a szavaknak a jelentését, ez a szó csavarás nem fogja őket megmenteni a halál pillanatában. Bajagó minden, csak imádják a minden. Jó, ehhez kérdés még. És itt a 15. és 16. vers beszél nekünk arról, hogy miért jó tiszta dodószolgálatot gyakorolni, beszél ennek az anyagi világnak a helyzetéről. Megkérjük a Tulasi Krisna Matajit, hogy olvass el nekünk a 15. és 16. verset, csak a verset.
Miután elértek engem, a nagy lelkek, az odaadó jogik, soha többé nem térnek vissza ebben az átmeneti, szenvedésekkel teli világba, mert már elérték a legtöbb tökéletességet. Magyarázatot is?
A következő verset.
Az anyagi világ a legfelsőbb bolygótól a legalsóbbig, a szenvedés birodalma, ahol az ismétlődő születés és halál az Úr. Aki azonban, ó, Kuntukia, eljut az én hajlékomra, az sohasem születik meg újra.
Köszönöm szépen. Itt Krisna hangsúlyozza, hogy ilyen ennek a világnak a természete, dukhálajom asásvatam, hogy szenvedésekkel teli, és asásvatam ideiglenes. És nekünk ezzel nem tudunk kibékülni. Tehát, hogy a léleknek, hogy szenvednie kell az anyagi világban, nem tud ezzel kibékülni. És azzal se tudunk kibékülni, hogy változnak a dolgok. Változnak a körülöttünk lévő személyek, változik az elfoglaltságunk, lehet, hogy változik a hely, ahol lakunk, változik a munkánk, és ezt nagyon nehéz megszokni, mert mi stabilitást szeretünk. Csak itt az anyagi világban nincs stabilitás. És Krisna azt mondja itt, hogy nem is lesz. Tehát, hogy nem is volt eddig sem, most sincs, és ezután se lesz. Mert ez csak ilyen. Az anyagi világ, ez egy átmeneti hely. Itt mondja, hogy dukhálajam asásvatam, na, átmeneti szenvedésekkel teli hely. És a nagy lelkek, a jogik nem térnek ide vissza. És miért nem térnek vissza? Mert nincs miért visszatérni, mert nem akarnak ide visszatérni. És a 16. vers mondja, hogy ez mindenhol így van az anyagi világban. Ábrahmából van állok, a leges, legmagasabb rendű bolygórendszertől, Punarávartinócson a legalacsonyabbig, mindenhol az ismétlődő születés és halál az Úr. Bármilyen helyzetet ér el valaki, bármilyen bolygón, az ideiglenes lesz. Lehet, hogy az Úr Brahmának az élete nagyon-nagyon hosszú, vagy vannak nagyon hosszú életek. Vannak olyan élőlények, akik csiranjív élőlények, akik több korszakon át élnek. Tehát elpusztul a világ, ők még mindig élnek. Van több ilyen élőlény is.
Vyászadéva?
Vyászadéva Krisnának az inkarnáció, de vannak élőlények. Azt hiszem Szampati, a Rámayanban ős egy ilyen élőlény, Chiranjeev, vagy volt...
Jambavan.
Jambavan. Igen, tehát hogy elpusztul az egész univerzum, ők nem pusztulnak el. Ők nekik olyan testük van, olyan felhatalmazásuk van. Nem pusztulnak el. Volt Lómasa Rishi, volt egy Márkendélye Rishi, aki, igen, a 11-énekben van szó Márkendélye Rishinek a történetéről. Őről már azt hiszem meséltem egy történetet, hogy ő volt az, aki 7 kalpa ideig élt, amikor találkozott Parásara Munival. Ugye 7 kalpa az, amikor elpusztul Brahmának egy napja, az egy kalpa. Ugye pont a 17. vers az arról szól. 1000 földi korszak Brahmá egy napja, 1001 éjszakája. Itt hallunk az 1001 éjszakáról is. Volt egy ilyen könyvem régen, 1001 éjszaka meséi. Tehát, hogy a Brahmának 1001 éjszakája. És ez egy nagyon hosszú idő. És ez a Márkendélyre is itt több napját keresztül élt a Brahmának. És tapasztalta a pusztulást, tapasztalta az újrateremtést, és meggyőződött abban, hogy Krisna adott szolgáltán kívül nincs igazából megfelelő elfoglaltság, mert minden, amit itt valaki felépít, az el lesz pusztítva. Előbb vagy utóbb. És előbb-utóbb meg kell válni tőle. És ezért valakinek egy olyan helyzetet kell keresni, ami nem fog elmúlni. És ugye miért vagyunk mi is frusztráltak, amikor elvesztünk egy olyan dolgot, amihez ragaszkodtunk. Ragaszkodunk személyekhez. Prahlád Maharaj azt mondja az imáiban, hogy két dolog nagyon boldogtalanná tesz valakit ebbe a világba. Az egyik, hogy el kell válnia olyan személyektől, akiktől nem akar elválni, és találkozik olyan körülményekkel, amikkel nem akar találkozni, de találkoznia kell. És ez sajnos a mindannyiunkat sújt itt az anyagi világban. És itt a 17-től a 22. versig Krisna tesz egy összehasonlítást. Összehasonlítja a lelki világot az anyagi világban. Tehát most mi jelen pillanatban választjuk az anyagi világot. Azért vagyunk itt. Most elkezdtünk érdeklődni a lelki világról. Aztán, hogy válasszuk ezt, vagy nem, az majd kiderül a jövőben, de most legalább kapunk információt arról, hogy van egy ilyen lehetőség. Nekünk, amikor prédikálunk, könyvet osztunk, nem az a feladatunk, hogy valakire ráerőltessük a Krisna tudatot, ráerőltessük a könyveket, mert az úgysem működik. A mi dolgunk az az, hogy adjuk a lehetőséget az embereknek, hogy tudják ezt is választani. Tudják választani a lelki életet, tudják választani a Krisna tudatot, mert már választják az anyagi energiát, és amíg nem kapnak információt arról, hogy létezik egy magasabb rendű dolog, akkor nem tudják választani. De hogyha van információjuk, akkor legalább van esélyük választani. És erről szól a prédikálás, hogy adjuk az esélyt az embereknek. Aztán, hogy ők válasszák, vagy nem válasszák, az már az ő saját egyéni döntésükön múlik. Azt nem tudjuk befolyásolni, hanem az az ő egyéni akaratuknak az eredménye. Jó, ehhez valakinek kérdés? Olvassuk tovább. 18. vers. Dóri Mataji.
Nappal anyagi tetteik végrehajtásához különféle testeket kapnak, de az éjszaka eljöttével testük elpusztul, és megnyilvánulatlan formában ismi testében maradnak, hogy aztán Brahmának jelnek hajnalán ismét megnyilvánuljanak. Bhutva bhutva pravihati, nappal megnyilvánulnak, éjjel pedig újra megsemmisülnek. Brahma életének végén mindannyian megsemmisülnek, és sok millió évig megnyilvánulatlan állapotban maradnak. Amikor Brahma egy új korszakban újra megszületik, ismét megnyilvánulnak. Így módon tartja fogságban őket az anyagi világ. Ám az okos emberek, akik a Krisna tudathoz fordulnak, emberi életüket a Hare Krisna,
Krisna, Krisna, Krisna, Krisna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
teljesen az Úr odaadó szolgálatának szentelik. Még ebben az életükben Krisna lelki bolygójára juthatnak ezzel, ahol örökké való boldogság vár rájuk, és nem kényszerülnek arra, hogy újra és újra megszülessenek.
Köszönöm, Brahma életének a hosszáról már sokszor hallottam, hogy milyen hosszú idegé. Mennyi? Ezer.
Ezer?
Ezer. Nem, ezer korszak. 100 kalpa, az a kalpa az igazából Brahmának az egy napja. Ezt már
ezerszer négy ilyen jutva, nem?
Igen, úgy van, hogy van, most vagyunk a Kali Jugában, ez 432 ezer évig tart. Ez jó hosszú, ebből 5 ezer telt el most jelen pillanatban. Ki is lehet számolni pontosan, hogy mennyi, hogyha valaki szeretné. Előző korszak, a Dvápara Yuga az kétszer ilyen hosszú, 400 vagy 864 ezer év. Az előző, a Tréta Yuga, az háromszor olyan hosszú, mint a Kali Yuga, az 1.296.000 ezer év. És a Szatya Yuga az négyszer olyan hosszú, mint a Kali Yuga, az mennyi is? 1.732.000 ezer év. És ez a négy korszak együtt, ez alkot egy csatúrjúgát, egy ciklus, ami pedig tízszer olyan hosszú, mint a Kali-júga, az 4.320.000 ezer év. Ez egy...
324 ezer.
Tessék?
4.324 ezer.
Mit?
Év.
Hogyha 432-t...
Igen, mert van egy közteségünk.
Meg, az benne van, megszorzott tízzel.
Nem csináltam össze, amit mondtál.
Akkor lehet, hogy valamikor rosszul, valamit rosszul mondtam. Jó. Tehát, hogy 4.320.000 év az egy csatúrjúga. És ezer ilyen csatúrjúg az Brahmának az egy nap alatt. Az 4 milliárd 320 millió év. Ugye az elég hosszú. Hogyha mi belegondolunk a saját életünknek a hosszába, akkor ugye, hogy a mi életünk az mennyi Brahmának. Nem olyan sok. Megkérjük a Danit, hogy számolja ki, hogy mondjuk egy évünk az mennyi az Úr Brahmának. Az hogy lehet kiszámolni. Tehát Brahmának van egy napja, egy napjában van. Ez 12 óráról szól, mert a másik 12 óra az éjszakája. Az éjszakája. Tehát, hogy a 4 milliárd 320 milliót hozd el 12-vel.
Háromszázhatvan millió.
Ez egy órája. Akkor ezt hozd el 60-nal. Ezt hozd el 60-nal.
Azt mondja, hogy ez 6 millió.
6 millió. Akkor most vagyunk egy percnél. Egy percben van 60 másodperc, akkor hozd el ezt is 60-nal.
Százezer.
Tehát, hogy egy másodperce Brahmának, akkor itt eltelik 100 000 év. Ez nagyon, nagyon rövid. Éppen azért, amikor vannak ilyen történetek a Brahma Vimohana Lillában, hogy Brahma egy pillanatig elfordult, és visszajött, akkor közben eltelt egy év. Ez nem azt jelenti, hogy egy másodpercig, hanem egy pillanatnak, vagy egy másodpercnek a töredék részéig. Hogy volt egy másik történet, amikor volt egy király, aki a lányát egy nagyon méltó királyhoz akarta hozzáadni. És elment a lányával, Révatival, az Úr Brahmának az udvarába. De az Úr Brahmá éppen a táncos nőknek a táncát nézte, és eltartott 20 percig, míg akkor sorra került ez a király. És akkor a király előadta a kérését, és akkor az Úr Brahmán nagyon nevetett. Tudod, ez alatt a 20 perc alatt, akkor az összes király, akire te gondoltál, mint lendőbeli férj, a lányod számára már rég meghalt, és nem csak, hogy ők meghaltak, hanem a dinasztiájuk is kipusztult régen. És akkor a király nagyon kétségbe esett, hogy akkor mit évő legyen, mondta, hogy ha most visszaindulsz, amire odaérsz, az Úr Balarám és Krisna fogja bemutatni a kefteléseit, és ajánl fel a lányodat az Úr Balarámnak. És akkor így lett Révati az Úr Balarámnak a hitvese. Tehát, hogy nagyon-nagyon hosszú.
Én vagyok a király volt, nem?
Ki?
Én a király mesélt.
Nem vagyok benne biztos, meg utána kéne nézni. De a Krisna könyvben biztos nem?
Abban nincs benne.
De, ez benne
van. Ez a történet.
A Krisna könyvben van, persze. A Krisna könyvben van. De a király az egy másik, a Jagannáthnak a történet van benne.
Erről is
jelent,
nem?
Hát, nem, más is elment az Úrban mához, tehát, hogy...
Jó, mert amikor visszatér...
Igen, de az egy másik történet, igen. De az is az Úrban már van kapcsolatos, igen, az egy másik történet. Jó.
Kérdezhetek ezzel kapcsolatban, hogy erről a megnyilvánulatlan formáról tudja beszélni, hogy a skatagumányosztól nem van
nyilatkozni. Melyik? Hogy?
Hát itt szóban áll, hogy mi, hogy az élőlény megnyilvánul, megnyilvánulatlan állapotából, meg a szerint a 19. vers magyarázatába is.
És az alkonyán pedig ismét a megnyilvánulatlanba merül.
Igen, hogy ez mit jelent? Hogy ez hogy érzem, mert itt rengeteg élmény van, rengeteg csak, akkor az mi az a megnyilvánulatlan formája?
Itt igazából az történik, hogy a megnyilvánult forma az, amikor ez a teremtés, ez a helyén van. Tehát, hogy most mindenki csinálja dolgát abban a helyzetben, amiben épp szeretett volna lenni, vagy a karmája juttatja. És amikor nem csak Brahmának a napjának van vége, hanem az egész univerzum elpusztul, akkor a dzsívák visszatérnek Mahávisnunak a testébe. Akik nem tértek vissza a lelki világba, akkor az egész univerzumok visszatérnek. Amikor az Mahávisnu kilélegez, akkor a pórusaiból megnyilvánulnak az univerzumok, megtelik élettel, és amikor visszabelélegez, akkor az univerzumok visszatérnek a pórusain, és akkor mindenki belemerül a Mahávisnunak a testébe, megnyilvánulatlan állapotban. Tehát, hogy mi Mahávisnunak egy lélegzetvételnyi ideje alatt él ez az univerzum. Ez az egész anyagi megnyilvánulás. És megnyilvánulatlan állapot az azt jelenti, hogy amikor nem nyilvánul, nem tud megnyilvánulni a tevékenységünk egy anyagi testen keresztül, mert nem létezik az univerzum. És akkor a élőlények mint egy hibernált állapotban Mahávisnu testébe vannak, susukti. Ezt úgy így hívják, hogy ilyen mély alvás, hogy akkor ott vannak. Igen, egy tudattalan állapot, mint alvás, tehát hogy egy ilyen öntudatlan állapotban, és várnak arra, hogy megint meg tudjanak nyilvánulni. Ez a helyzet.
Sűrűn elérjük.
Ugye, de Mahávisnunk a lélegzete kicsit hosszabb ideig lélegzik, mint mi. Neki egy lélegzet, nekünk nagyon-nagyon hosszú idő, már abban már bele se tudunk gondolni igazából. Már ezek a számok, Brahmának az élete az is már felfoghatatlan a számokra. Ugye csak nem tudunk értelmezni ilyen számokat. 100 000 év. Tehát már ezzel se tudunk mit kezdeni, mit jelent 100 000 év. A mai modern történeti tudomány pár ezer évre megy vissza. Ugye, hogy mi élünk itt ebben a világban 20, 30, 40, 50 éve, és ez már nagyon hosszú idő a mi számunkra. Olyan, hogy 1000 év vagy 10 000 év, csak bele se tudunk gondolni olyan hosszú idő. Nem, milliárd évek. Nem tudunk hozzá viszont. Jó, ehhez kérdés. Jó, olvassuk tovább. 20. verstől a 22-ig. Megkérjük a Tibit.
Melyiknek a magyarázat?
Tehát a 20-asnál olvashatod, a 21-esnél is, és a 22. Jó, olvasd csak a 20-asat és a 21-eset.
Ám létezik egy másik, megnyilvánulatlan természet is, amely ehhez a megnyilvánult és megnyilvánulatlan anyaghoz képest örök és transzcendentális. Ez a legfelsőbb világ, ami sohasem semmisül meg, és még akkor is megőrzi eredeti létét, amikor ebben a világban már minden megsemmisül. Magyarázat: Krisna felsőbbrendű lelki energiája transzcendentális és örökkévaló, nem hagynak rá a Brahma nappalán és éjjelén, hol megnyilvánuló, hol megnyilvánulatlan anyagi természet változásai. Krisna felsőbbrendű energiája minőség szempontjából teljes ellentéte az anyagi természetben. A felsőbb és alsóbbrendű természetet a 7. fejezet magyarázza el. Amikor a vedantisták azt mondják, megnyilvánulatlan és csalhatatlan, amit legfelsőbb célként ismernek, és ahonnan soha többé nem tér vissza az, aki egyszer eljutott oda, az az én legfelsőbb hajlékom. Az istenség személyisége Krisna hajlékát a Brahma Hita Csintamani Dámának olyan helynek írja le, ahol minden kívánság teljesül. Az Úr Krisna legfelső blokk helyén, amit Goloka Vrindavánnak neveznek, csodatérő drága fűből épült paloták sorakoznak. A fák kívánság fák, melyek olyan ételben látják el az embert, amilyenre vágyik, a tehenek pedig surahi tehenek, és korlátlan mennyiségű tejet adnak. Sok százezer szerencse istennő Lakshmi szolgálja itt az urat, akit Govindának hívnak, aki az eredeti úr, minden a poka, s aki fuvalájan játszik, vérum hanantam. Transzendentális formájánál nincs vonzók az anyagi és a lelki világban. Szeme olyan, mint a lótuszvirág szírma, testének színe a felhőjéhez, felhőjéhez hasonló. Olyan vonzó, hogy szépsége túltesz sok ezer támadéval együtt tesz szépségén is. Sárfány színű ruhát visel, nyakát virágfüzért öleli körül, hajában pálvatollat hord. A Bhagavad Gita-ban az Úr Krisna nem mond sokat személyes hajlékáról, Goloka Vrindavanáról, a lelki birodalom legfelsőbb bolygójáról. Részletes leírást a Brahma Szanhitában találhatók róla. A védikus irodalom Katha Upanishad 1.3.11 kijelenti, semmi sem magasabb rendű a legfelsőbb istenség hajlékánál, ami egyben a legvégső cél is. Purushanna Param Kincsit Sa Kastha Paramagati. Ha valaki eljut oda, sohasem fog többé visszatérni az anyagi világba. Krisna legfelsőbb hajléka és maga Krisna között nincs különbség, mert mindkettő azonos természetű. Földünkön Delhitől mintegy 150 km-nyire délkeletre szintén van egy Vrindavana, a lelki világ legfelsőbb Goloka Vrindavanának állása. Amikor Krisna alászánt a földre, el Vrindavana nevű helyen, amely körülbelül 215 km területen fekszik, Mathura